Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Kamas Sarok című műsorban.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán vagyok. Ez a műsor a kamaszkorral foglalkozik elsősorban, és már régóta terveztük azt, hogy olyan adást is próbálunk készíteni, amelyben valódi húsfér kamasz fiatalok jelennek meg, úgyhogy két szimpatikus fiatalember is itt ül velem szemben. Kérlek szépen, hogy mondjátok a neveteket.
Erdélyi Balázs Levente és Kis Benedek Csongor.
Tehát Balázs és Benedek reprezentálják, képviselitek a saját korosztályotokat. Ebben az adásban nem annyira közvetlenül folytatjuk az előző témákat, hanem kicsit veletek beszélgetünk, hogy ti hogy látjátok a saját korosztályotokat. Az előző adásokban arról beszélgettünk, hogy a vágyak. Az én gyerekkoromban hát az volt a terítéken, hogy ugye egy autóra, Trabantra, Zsigulira, Warburgra hány évet kellett várni, és amikor egy család átvette az autóját, akkor már befizettek a következőre rögtön. A szüleimnek volt egy 25 éves telefonigénylése, amikor bevezették a lakásukba vonalas telefont. A sorbanállások itt Magyarországon kevésbé, de hát akik mondjuk igyekeztek kapcsolatot tartani mondjuk erdélyi ismerőseikkel, barátaikkal, hát ott iszonyatos sokórás sorbaállásokat kellett teljesíteni. Hetente egymást váltották a családtagok, hogy hozzájussanak az alapvető élelmiszerekhez. Tehát, hogy valami ilyesmi világban nőtt föl egy olyan korosztály, aki hát most még szintén itt él ezen a világon, ugyanakkor ma pedig felnőtt is, meg fiatal is, hát valószínűleg fel van háborodva, hogyha valami két másodpercen belül nem ugrik elő az interneten, vagy ha szomjas, akkor mindig kéznél kell lenni valami kulacsnak, amit meghúzunk, és így tovább, és így tovább. Sok mindent azelőtt kapunk meg talán a szüleinktől, mielőtt még nem is az, hogy várakoztunk volna, vagy tettünk volna érte valamit, hanem még nem is vágyik a gyerek arra, hogy neki nem tudom én milyen biciklije legyen, még járni sem tud, de már teleszkópos biciklit kap, és így tovább, és így tovább. Van ezzel kapcsolatban valami érdekes kísérlet is, amit nem is tudom, hogy elmeséltünk-e már a hallgatóknak.
Arról szól a kísérlet maga, hogy ilyen, ha jól emlékszem, 4-5 éves forma gyerekek kapnak egy pillecukrot, és megmondják nekik, hogyha 10 percig nem eszik meg a pillecukrot, akkor kapnak még egyet. És ugye az az eredmény a kísérlet, de hogy ugye nem minden gyerek tartóztatja meg magát, mert sokan ilyen kiskorban még nem tudnak távlatokban gondolkodni.
Valóban pont így zajlik a kísérlet. Ugye a gyerekek, 4 éves gyerekek van, amelyik megpróbál elaludni, hogy késleltesse, tehát ott a vágy benne, hogy késleltesse. Van, amelyik megrágja a pillecukor szélét, vagy a saját kezét rágja, hogy jaj, csak kibírjam. Ebből az látszik, hogy ez egy nagy munka, hogy késleltetni a vágyainkat. Végül viszont az derül ki, hogy amikor később ugyanezeket a gyerekeket követik a felvételi eredményeikig egészen, akkor egyszer csak azt tudjuk meg, hogy aki sokáig tudta késleltetni a vágyát, az jóval magasabb pontszámot szerzett a felvételin. Tehát az értelmi készséggel, vagy az értelmi képességgel is kapcsolatba lehetett hozni a pillecukor challenge-nek az eredményét.
Volt-e valami olyan dolog, amire így úgy emlékeztek vissza, hogy hosszabban vágyakoztatok óvodáskorotokban, vagy akár az utóbbi időkben, és aztán egyszer csak úgy megvalósult?
Nekem pont volt egy ilyen, én nagyon vágytam még alsóban egy játékkonzolra, ami akkor jelent meg, az engem nagyon elvarázsolt, hogy milyen. Pont akkor jelent meg, tehát vadonat új egy olyan játékkonzol, hogy ugrálni lehet a tévé előtt, és akkor levideózza a ugrálásodat, és nagyon vágytam egy ilyenre, és a szüleim annyira nem akarták ezt megvenni, tehát ki kellett valamit találnom, és azt találtam ki, hogy végig kérdeztem az egész osztályba, hogy kinek van ilyen. Kiderült, hogy nem sok embernek, szerintem 1-2-nek a 30-ból. Utána hazamentem, és megmondtam, hogy hát már mindenkinek van ilyen az osztályban, és örülnék, ha nekem is lehetne valamilyen úton, módon egy ilyen. És végül karácsonyra megkaptam. Emlékszem, hogy annak nagyon örültem ma már. Nincs nagyon ilyen az életemben.
Miben mérhető volt a várakozás? Hetekben, hónapokban, vagy években?
Hát inkább hónapokban, de az mindent bepótolt az, amikor megkaptam. Tehát azóta nem örültem semminek ennyire. Most már karácsonyra annyi a kérésem, hogy kinézek egy kabátot valahol, és akkor azt mondom, hogy szeretném azt a kabátot megkapni. Már nem kell ilyen trükkökhöz folyamodnom, hát már mindenkinek van, én is szeretnék egy ilyen kabátot.
Nekem ez nem is olyan régen volt talán, hogy már gimnazista voltam, hogy én már nagyon-nagyon régóta vágytam egy új számítógépre, mert nekem volt régen egy laptopom, ami nem szuperált úgy, hogy ez kellett volna, és nagyon vágytam egy új számítógépre, és édesapámnak volt is egy ilyen számítógépe, de nem adta oda nekem, mert azt akarta, hogy én ezt így kiérdemeljem, vagy így munkával megszerezzem, és ezért egy hónapig kellett neki dolgoznom egy nyáron, hogy így rendesen minden hétköznap akkor, mert édesapámnak saját ilyen vállalkozása van, és akkor minden nap oda felkeltem, bebicikliztem, mindig volt valami kis munka, amit lehetett csinálni, vagy alkalmi melók, elmentünk szerelni, meg ilyenek, és akkor egy hónapig ezt csináltam, és akkor megkaptam ezt a számítógépet.
És hogy érezted, hogy volt ennek értelme, hogy az édesapád egy ilyen kényszer munkát iktatott be a vágyad és a teljesülések közé, hiszen ugye azt mondtad, hogy esetleg oda is adhatta volna csak úgy is, de neked azért meg kellett érte dolgozni, hogy utólag hogy érzed, ha visszatekintesz, hogy te is így bánnál a fiaddal, vagy pedig szerinted egy jó ötlet volt, vagy nem annyira jó ötlet volt?
Azt még nem tudom, hogy én hogy bánnék a fiammal, szerintem ez majd csak akkor lesz meg bennem, amikor már lesz egy fiam, de az biztos, hogy akkor ezt nem annyira szerettem azért ezt a szituációt, meg amikor végeztem vele, akkor is inkább úgy gondoltam, hogy na végre vége van, de nem volt ez egy rossz szituáció, mert én élveztem ezt csinálni, meg csomó dolgot tanultam is ez idő alatt, de biztos, hogy valamilyen formában kontrollálni kell azért az ilyen vágyak beteljesedését egy fejlődő
embernek.
És volt-e esetleg, ami ennek az ellenkezője, hogy valamire vágytatok, és magatok is meglepődtetek, hogy milyen hamar hozzájutottatok, és valahogy az ilyenkor valahogy egy kis ilyen kiégéses csalódást érez az ember, hogy hát ez csak úgy a semmiből itt van, pedig néha azért jól esne kivárni, vagy tovább élvezni a várakozást, lehet, hogy furcsán hangzik, de néha az ember úgy szeret valamiről álmodozni. Ilyesmi élményetek esetleg volt?
Én nagy rajongója vagyok a filmeknek, és mindig úgy nézem, hogy jaj, ez vadonatúj, ezt meg kéne nézni, ezt is meg kéne, azt is meg kéne, és akkor szoktak ilyen óriási csalódások érni, mert megnézem, és akkor mondom, én erre vágytam egy-két éven keresztül, hogy kijöjjön, most pont például a James Bond volt az, kicsit csalódtam benne, hogy hát nem fogom leszpoilerezni, hogy mi történt, de hát hogy ezért nem érte meg nekem várni 2 éven keresztül.
Igen, tényleg van, amikor az eredmény az nem megfelelő a várakozás hosszának. Szerintem az én életemben inkább az ilyen addiktívabb tényezőkkel lehet így akár, hogy például az evés, az azért jobban esik, hogyha úgy éhes vagy. És nem tudom, most úgy megfigyeltem magamon, hogy így nem csak akkor eszek, hogyha éhes vagyok, hanem így unalomból, vagy ilyenek, nyilván, és akkor ez már így nem nyújt annyi boldogságot például.
Olyasmire volt a példa, hogy valamire úgy vágytatok, és az nem teljesült. Megmondták nektek a szüleitek, hogy hát, kisfiam, ez nem most való, ezt nem kapod meg.
Hát velem ilyen volt általános iskolában is, meg gimnáziumban is. Nem vagyok egy annyira kitűnő tanuló, és sokszor azt rakták erőfeltételnek, hogy ebből és ebből érd el ezt és ezt a jegyet, és ezt nem mindig sikerült hát elérnem, és utána meg magamra vetettem, hogy hát ügyes voltam, hogy ennyire akartam, és szabtak valamit, és nem sikerült megszereznem, és a szüleim se vették meg. Van mindig valamilyen kis határ, aminél tehát nem működik ez a gyermetek csíny, amit az előbb mondtam, hogy bemesélem, hogy hát senkinek nincs, vagy mindenkinek van, és hogy nekem is kellene egy ilyen. Most már mindennek van valami feltétele. Ha valamire tényleg nagyon szükségem van, pénzre azért, hogy elmehessek a barátaimmal biciklizni például a Balaton körül, akkor ott nincs ilyen megszabás, hogy adunk, csak legyél 5-ös, hanem arra szívesebben adnak muníciót.
Itt most közbe ékelek egy kérdést, hogy nem tudom elrejteni a meglepetésemet, hogy bár ez még nem hangzott el, de ti mind a ketten 12-esek vagytok most a gimnáziumban, és hogy úgy többször utaltatok mind a ketten, hogy számítógépetek van, hogy ezt megkérdezhetem, hogy mikor lett saját számítógépetek?
Én, ha jól emlékszem, akkor úgy a számítógépes pályafutásomat azt körülbelül talán másodikos lehettem, de ilyenkor még nem volt saját számítógépem, csak úgy kölcsön kapogattam apukámét. Azután a nővérem mellett közös számítógépünk egy ideig, de szerintem amióta úgy tényleg sajátom van, az olyan 5.-6. óta.
Én is csatlakozom a Benedekhez, mert nekem is szerintem ilyen 15-16 évesen lett saját számítógépem, amikor már a tanulmányom is kezdtek kicsit komolyabbá válni. Előtte a szüleim számítógépét, laptopját így használtam, nem Excel táblára, meg PowerPointra, meg mindenféle értelmes dologra, hanem videók, filmek nézésére, esetleg online játékoknak a játszására. És ez a számítógép, és azt mondtam, szerintem akkor lehettem 7. forma, és mondtam, hogy már kéne egy, mert sok mindent adnak fel online classroomba.
És a többieknek is van.
És már persze, hogy a többieknek is van, már mindenkinek van, csak nekem nincs. Persze minden mögött van egy kis mögöttes szándék, tehát tudtam jól, hogy a számítógépre sokkal jobb játékokat lehet szerezni, online játékokat, és online lehet játszani a többiekkel, tehát ez sem hátrány. De jó, ha van.
És akkor ezeket a kis manipulatív szándékokat a szüleid átlátták, vagy esetleg az osztálytársaid szüleivel álltak-e a szüleid kapcsolatban? Tehát, hogy nem tudták leellenőrizni, hogy hát azért fiam, ne szövegeljél, hát a feletársaságnak nincsen még saját számítógépe, vagy hogy derültek
ki? Nekem átlátták, rajtam nem volt nehéz, akkor mondjuk most nehéz annyira átlátni, az főleg a szüleimnek. Gondoltak erre, de nyilván mindenhez csináltam egy marketinget, hogy egyébként angolul lehet beszélni idegenekkel, közeli barátaimnak is van. Azt nyilván tudták, hogy ott már tényleg viszonylag sok barátomnak volt valami saját laptop, számítógép, és belátták szerintem, hogy jó, van ez az árnyoldala is, az idő pocsékolása, ugyanakkor tényleg használtam mindenféle esszék írására, prezentáció kidolgozására.
Igen, hát lehet, hogy erre a témára majd még egy kicsit később visszakanyarodunk, de hoztatok valami zenét is, melyikőtöknek a zenéjét szúrjuk be.
Hát akkor legyen az enyém, mert én már kigondoltam. Nekem az egyik kedvenc zeném a John Denvertől a Take Me Home Country Roads, ami nekem egy nagyon speciális jelentéstartalmat bír, mert én ezt nem olyan régen előadtam például a iskolának a Mikulás ki mit tudján. Jó, mondjuk az kicsit erős szó, hogy előadtam, de hogy volt egy performance, aminek az élére én álltam ki, és igen, és ott is aznak nagy sikere volt.
Azt is hozzá kell tenni ehhez a számhoz, hogy valóban ugye, hogy mondta Benedek, hogy ő ezt előadta, ez azt kell elképzelni, hogy ő volt az egyetlen a csapatban, aki nem játszott hangszeren, mégis ez az egészen az ő száma címén futott, majd pedig amikor vége lett az előadásnak, azt kérte a hallgatóságtól, hogy egy picit még koncentráljanak, mert azt szeretnék kérni tőlük, hogy ők a vágyaikat, így ahogy ő ezt a vágyát, hogy ez előadódjon ez a szám, ők is teljesítsék. Merjetek álmodni, és majd meglátjátok, beteljesülnek az álmaitok.
Jó, hát akkor így kapcsolódik az előző témánkhoz. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moon. Shine, teardrop in my eye, country roads, take me home to the place. Én arra szeretnék rákérdezni, hogy van-e, volt-e zseppénzetek, mikor jelent ez meg, vagy a szüleitek milyen módot választottak a pénzzel való felelősségtudatotoknak a kialakítására. Ugye ez kicsit úgy kapcsolódik az eddig beszélt témákhoz, hogy a zseppénz az módot ad arra, hogy végül is saját belátásunk szerint, aminek szükségét érezzük, vagy éppen amit megkívánunk, hát azt meg tudjuk venni nyilván bizonyos keretek között. Ugyanakkor meg mégis valami fajta felelősséget és önállóságot is elősegít. Tehát vannak vitathatatlan előnyei, hogy ez a ti kiskamasz életetekben annak idején hogyan jelent meg.
Nekem a zseppénz akkor jelent meg, amikor egyedül kezdtem el utazni. Annyira nem volt nagy út, tehát csak buszra kellett szállnom, és otthon voltam. Erre kaptam zseppénzt, meg az iskolánkban volt büfé, és akkor oda édesapám minden nap adott 300 forintot, vagy minden héten 500 forintot, és akkor én abból elvoltam a büfében, vettem magamnak uzsonnát, vizet, bármit, ami úgy megtetszett, és szükségem volt rá, például csokikra, különböző csokikra. És most, hogy már kicsit érettebb vagyok, most már úgy csinálom ezt az egész zseppénzeset, hogy szülinapra nem tárgyakat kérek, tehát nem lábbalhajthatós kis motort, hanem akkor azt mondom, hogy én pénzt szeretnék kérni valamennyit, és akkor abból el vagyok egy évig, és akkor ezt felállítom. Olyan, mint egy fizetés, csak évente kapom meg, és nem olyan sokat.
És hogyha meg lehet kérdezni, hogy mondjuk az első zseppénzed, amiből csokikat és szendvicseket vettél, az mennyi összeg lehetett így indulásnak?
Szülinapos, vagy amit csak úgy kaptam?
Heti 500.
Heti 500 forint.
Ezelőtt akkor egy olyan körülbelül 8 évvel.
Igen, tehát hogy nem olyan egetrengetően sok,
nem
is olyan kevés, tehát nem. Már most kicsit felnőttebb fejjel, többet kapok nyilván, hogy mire költöm. Az én korosztályom, hogy mire költi a pénzét, az már megint egy külön dolog, de akkor még csak ilyen kevesebbet kaptam. Ne tudjam azért elverni egyből az egészet.
Nekem nem nagyon volt soha ilyen, hogy akkor heti rendszerességgel akkor kapok pénzt. Azt hiszem, hogy egy rövid ideig volt, hogy egy 1000 forintokat kaptam, de nem tudom, ez se állt fönn olyan sokáig. Inkább mindig az volt, hogyha mondjuk el akartam menni a barátaimmal ide vagy oda, akkor mindig kértem a szüleimtől rá pénzt, és akkor persze mindig adtak, mert amúgy általában nem szoktam kérni, csak hogyha tényleg kell. Igen, én is ezt a metódust alkalmazom, mint a Balázs, hogy a szülinapomra, meg névnap, meg karácsony inkább pénzt kérek a legtöbb embertől. Igen, és akkor azon el vagyok.
Szóba került itten az első zseppénz kapcsán az iskolai büfé kérdése, hogy azért így közbevetőleg az a kérdés nagyon eszembe jut, hogy emellé azért kaptatok 10 órait, édesanyjátok csomagolt valamit, vagy akkor ebből a zseppénzből oldottad meg a napközben étkezést?
Nekem volt alsóban és később felsőben, néha még most is van, hogyha esetleg édesapám úgy dönt, hogy csinál valamit uzsonnának, már nyilván magam ura vagyok, tehát magamnak kell reggel megcsinálni esetleg teát, vagy kávét, vagy bármit utána az uzsonnát, de régen rendszeresen csinált nekem az édesapám, főleg meg édesanyám szintén uzsonnát. És akkor inkább, hogy javítsam magam, az a pénz, amit még úgy külön adtak, az kicsit ilyen jólétből. Édességre, tehát ilyen.
Wellness.
De nem a chipszel laktam jól, inkább jobb volt a szendvics, amit otthon készítettek. Vettem egy csokit, meg valamit, de néha a szendvicset sem ettem meg, nem tudom miért, mert hülye voltam, és dugdostam a táskámba, tehát egy idő után azért valamit kellett vele csinálnom, de én örültem, hogy kaptam zseppénzt is, nem túl sokat, meg valami kis uzsonnát.
Hát én is, ha jól emlékszem, azért gimnáziumig, tehát olyan 7. osztályig mindig csináltak nekem szüleim uzsonnát, de utána már magamra maradtam, és akkor így mindig volt valamennyi kis pénzem, és emlékszem, hogy sokáig így a CBA-ban vásároltam, de mindig bűntudatom volt utána, hogy otthon pedig tudtam volna csinálni szendvicset, mégis itt a CBA-ba veszem, és akkor utána átálltam arra, hogy akkor én magamnak megcsinálom az uzsonnát. Ami meg volt nekem, ugye sose volt ilyen büfés liba, most ugye van, de hát már nem alakult ki bennem ez a büfé kultúra, szóval eszembe se jut, hogy néha el is felejtem, hogy van. Viszont amit régen nagyon sokat csináltunk, még általánosban, hogy van nálunk Szentendrén egy ilyen tabak nevezetű, nagyon-nagyon olcsó édességbolt, és akkor oda rendszeresen lejártunk ilyen 500 forintokat elverni, de hát az azért sok pénz volt arra fele.
Az a kisgyerekeknek a kaszinója volt, mert nagyon sok pénzt el tudtak csapni.
Azt hittem, hogy csak a Szent Andrásból jártak oda a gyerekek, de ezek szerint...
Ugyanez, hogy a Szent András volt, aki... Nem mondok semmilyen nevet, van egy olyan legenda, hogy valaki begyűjtötte az osztálypénzt, és azt úgy, ahogy van, eltabakozta, igen, tehát elcukorkázta.
Ha már itt ezt a uzsonnak kérdést ennyire körbejártuk, esetleg elmondanád azt a kulcsmondatot, vagy pár gondolatot, amit szülői értekezleten szoktál mondani a szülőknek az uzsonnával kapcsolatban?
Hát ma olyan régi időkre tekint vissza, mert nem is emlékszem, hogy nagyon mit mondtam. Tehát valamiképpen olyasmit, hogy a 10 órainak, uzsonnának nem csak praktikus oka van, hogy ne kelljen a boltba menni, hanem van egy érzelmi hatása is, és azért lehet abba egy kis játékot is becsempészni, a változatosság is gyönyörködtet. Úgyhogy nekem volt olyan diákom, aki amikor megtudta érettségi után nyáron, épp együtt voltunk többekkel valami kiránduláson, akkor tudta meg, akkor kapta az SMS-t, hogy valami vidéki egyetemre vették föl, és akkor ez volt az első kérdése, hogy de hát akkor ki fog nekem 10 órait készíteni. Tehát, hogy azért van ennek azon túlmenő jelentősége is, hogy most a gyerek persze, hogy meg tudja venni magának az üzletben, de mégis van egy érzelmi vetülete is a 10 órainak. Én mindig javasoltam a szülőknek, hogy ők saját kezüleg csomagoljanak a gyereküknek 10 órait. Viszont a mai műsoridőnknek a végére értünk, úgyhogy köszönjük szépen a beszélgetést, a őszinte válaszokat, és két hét múlva újra jelentkezünk a Kamassarok című műsorral, de hát akkor most négyen is elköszönünk. Én Lukovics Milán voltam.
Ruhovszkiné Bodó Mária.
Erdélyi Balázs Levente.
Kis Benedek Csongor.
Köszönjük a figyelmüket.
Otthon a családban. Kamassarok. Bodó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.